azt kellett. Aztán, hogy ő pont hol van, tehát hogy ebbe spekulációban nem akarok belemenni.
Tehát ugye... Prabhupada nagyon sokszor példáloz vele az írásaiban, szoktam olvasni.
Tehát, hogy nem akarok spekulációba belemenni hozzá kapcsolatban.
Jó. Ez lett volna csak. Aha.
Valakinek jön valami. Jó, ki következik az olvasásból?
Hanem Krisnában él. Az Úr szent neve nem különbözik magától az Úrtól, ezért Prabhu Bhakta a Hare Krishna mantrát énekli, Krishna és az ő belső energiája a nyelvén táncolnak. Amikor ételt ajánlottál Krishnának, ő közvetlenül elfogadja azt, és a maradékot később elfogyasztva a Bhakta teljesen átutatódik Krishnával. Aki nem végez ilyen szolgálatot, az nem értheti meg, hogyan lehetséges mindez. Noha ez egy olyan folyamat, melyet a Bhagavad Gita és a többi védikus írás megjelent.
Köszönöm, amit még nem csináltunk, hogy nem osztottuk be a verseket a különböző részekbe. Pont itt az egyik fejezet, vagy egy rész határához érkeztünk. Az első verstől a hetedik versig a téma az, hogy a bhakti, az odaadás, az felsőbbrendű, a személytelen imádathoz képest. Ez az első. Nézd. Bhakti, odaadás, az felsőbbrendű a személytelen imádathoz képest. A 8-tól a 12. versig, amivel most kezdtünk bele, az odaadó szolgálatnak a különböző szintjeit magyarázza meg Krishna. És a 13-tól a 20. versig tulajdonságok, amik kedvessé tesznek valakit Krishna számára. Itt ebben a 8. versben hallunk a spontán odaadó szolgálatról, ugye? Elmédet szögez rám az Istenség személyiségére, és értelmedet teljesen meríts bennem. Kétségtelen mindig bennem fogsz élni. Ez amikor valaki teljesen el tudja meríteni az elmét Krisnára gondol, és spontán módon szolgálja Krisnát. Ez a spontán odaadó szolgálat az azt jelenti, hogy valakinek van egy vonzódása, ragaszkodása Krisnához, és ezt a ragaszkodását bele tölti a szolgálatába. Ugye, amikor valaki szolgálatot végez Krisnának, akkor ez a ragaszkodás, ez a vonzódás, ez átitatja ezt a szolgálatot. Ez a spontán odaadó szolgálat. A kérdés, mi van akkor, hogyha esetleg még nem vagyunk ezen a szinten, előfordulhat, hogy még nem vagyunk ezen a szinten, kivéve a Tibit, De mi van akkor, hogyha nem vagy még ezen a szinten? Ezt elmondja nekünk a 9. vers. Dóri, Matadzsi. Köszönöm szépen. Itt ez a vers, ez a 9. vers, a Szadana Bhaktiról szól. Tehát, hogyha valaki még nem ébredt fel ez a spontán szeretet, spontán adó szolgálat, akkor megvan annak a módja, hogy hogy lehet ezt felébreszteni. És ez a szabályok szerint végzett adó szolgálat. Ugye, hogyha megnézzük, hogy mit csinálunk, mi ezt a Szadana Bhaktit, ezt próbáljuk gyakorolni. Lehet, hogy a szívünkben még nem ébredt fel ez a spontán ragaszkodás Krisna felé, de ez a szeretet ott van mindenkinek a szívében. És ezt fel lehet ébreszteni azáltal, hogy követjük a szabályozó elveket. Itt azt mondja ez a vers, hogy kövesd a bhakti yoga szabályozó elveit, így módon ébreszt fel magadban a vágyat, hogy elérj engem. Ez egy nagyon fontos kijelentés. Akkor Krisna mondta, hogy az a vágy, hogy elérjük Krisnát, az ott van a szívben, csak fel kell ébreszteni. És ezek a szabályozó elvek, amiket követünk, követjük a 4 szabályt, dzsapázunk 16 költ, reggel korán felkelünk, eljövünk Mangala Áratira, dzsapázunk, énekeljük a Hare Krishna mantrát, hallgatjuk a Srimad Bhagavatamot, odaadó szolgáltat végzünk. Ez mind azért van, hogy felébreszte ezt a vágyat. Mert amikor ott van a vágy, akkor az visz bennünket Krisna felé. Természetesen meg kell tisztítani ezt a vágyat, de akkor ezért kell egy lelki tanító mesternek a szakértő vezetése. De hogyha ezt így szépen követjük, akkor ez el fog bennünket vinni az Isten iránti szeretet síkjára, hogy ez spontán módon történjen. Ugye lehet, hogy most, hogy reggel beszéltünk róla, kérdezte az egyik Mataji, hogy mi van akkor, hogyha valaki még nem érez ízt a szemnév éneklése iránt. Igen, ezt jelenti a Szadana Bhakti, hogy ha még nincs is ott az az íz, de hogyha gyakorolja, akkor ez az íz fel fog ébredni. Ugyanúgy, hogyha valakiben nincs az íz, hogy felkeljen korán reggel, a Brahma Muhurta előtt, előfordulhat, hogy még nincs ott az az íz, De hogyha gyakoroljuk, ugye azért, mert kell, mert akkor fel kell kelni korán, akkor lassan-lassan az ember megszokja. És utána íz lesz, és utána egy idő után az ember tapasztalja, hogy ha később bealszik, akkor utána már nem ugyanolyan a nap, mint amikor idejében fel kell. Azért, mert egy másik Benjamin Franklinnek volt ez a híres mondása, hogy early to bed, early to rise, give the man, make the man wealthy, healthy and wise, valami ilyesmi. Early to bed, early to rise, hogy amikor valaki korán lefekszik, és korán fel kell, még nem biztos, hogy pontos az idézet, még van wealthy, healthy and wise, hogy egészségessé, gazdaggá és bölcsé teszi. Mert a reggeli időszak az a legjobb a lelki gyakorlatok számára. Brahma Muhurt, amiről reggel beszéltünk, ez nagyon, nagyon fontos. Akkor a lelki gyakorlatok többszörösét érik, mint máskor. És hogyha ezt gyakoroljuk, akkor egy idő után természetessé válik. Ugye amikor szabályok vannak, mi a különbség a szabályozott és a spontán odaadó szolgálat között? Ki tudja összefoglalni?
A spontán odaadó szolgálatban már nincsenek ilyen kötelességek, hanem mégis ezek nélkül is tud az illető úgy Krisnával kapcsolatban hogy őt szolgálni. És a szabályozott, vagy a szállodott világnak kellene ezek a szabályok, ahhoz nem, hogy ezek átlagodnak egy kapcsolatok mindig is.
Igen, a fő pont az a inspiráció, hogy mi motiválja az odaadó szolgálatot. A szadana bhaktinál az motiválja, hogy ez a szentírásoknak az utasítása, ez a lelki tanítómester utasítása, tehát hogy kell csinálni. Csinálja bhakta azért, mert kell. És miért csinálja valaki azon a szinten, amikor a spontán odaadó szolgálatot végez? Mert szereti csinálni, mert szeretik is. Igen, tehát hogy akkor természetes, akkor nem muszáj lemenni Mangaláratira, hanem nagy nektár lemenni Mangaláratira. Akkor nem, hát valahogy majd lejapázom a 16 körömet, hanem mikor tudom japázni? Nem, hogy hát muszáj egy órát olvasnom, hanem szeretem olvasni a Bhagavad Gita-t, vagy szeretem olvasni a Srimad Bhagavatamot. Vagy hát muszáj szolgálatot végeznem, hanem akkor a bhakta szereti a szolgálatát végezni, mert az a azon keresztül tapasztalja ezt a kapcsolatot. Tehát, hogy ezt fontos megérteni, a spontán odaadó szolgálat, hogy nem szabályokat követ, az nem azt jelenti, hogy valaki szeszélyesen cselekszik, hogy amit ő kitalál az elméből, hanem a spontán odaadó szolgálat és a szadana bhakti, hanem amikor kívülről ugyanúgy néz ki, mert ugyanazt csinálja a két személy, csak hogy mi a motiváció, miért csinálja. Az egyik azért, mert ezt kell csinálni, a másik pedig azért, mert ezt szereti csinálni. Az a kettő között a különbség. De hogyha követjük a szabályokat, akkor ahogy írja itt Krisna, hogy akkor felébred ez a vágy. Ugye, mert amikor ott van a vágy, akkor az már nem kell, hanem azért van az ember akarja csinálni. És ez nagyon fontos, hogy Srila Prabhupada írja, hogy az Isten iránti szeretet mindenki szívében ott szunnyad, és számtalan módon megnyilvánul, de az anyagi közeg és a materialista kapcsolatok szennyeződése megfertőzte. Azt mondja, hogy ez a szeretet ez most is megnyilvánul, számtalan módon megnyilvánul, azt írja, de beszennyezi a materialista társulás. Ugye mindenkinek a szívében ott van a szeretet, hogyha valaki nem Isten szereti, hanem szereti a hazáját, ha bár az manapság már elég ritka. Ugye Petőfi Sándornak az ideje az már rég volt, amikor valaki, ugye, hogy is mondtam, ki most, ha kell halni, nem mert, de drágám, rongy élete, mint a hazabecsülete. Ugye ez már nem olyan népszerű manapság, ez már régebben lehet, hogy így volt, hogy valaki annyira szerette a nemzetét, vagy a szülőföldjét, hogy valaki a szeretetét irányítja a családjára. hogy valaki a szeretetét irányítja a macskájára, vagy a kutyájára. Tehát, hogy attól függ, hogy ez a szeretet, ez mindenkinek a szívében ott van, de hogy hova van irányítva, és hogy van felébresztve ennek az eredeti formája, szennyezetlen formája Krisna felé. És ezek a szabályok odaadó szolgát, ez azt jelenti, hogy hogyan irányítsuk ezt Krisna felé, és hogyan tisztítsuk meg mindenfajta anyagi motivációtól. Jó, valakinek ehhez kérdése? Köszönöm. Következő, hogyha valaki ezt se tudja csinálni, hogy Krisna mit javasol neki, megkérik a Matajit, hogy olvassa fel a 10. verset.
Ha nem tudod követni a bhakti jóga szabályait, akkor próbálj meg csak nekem dolgozni. Ha értem cselekszel, eléred majd a tökéletes szintet. Magyarázat. Aki képtelen egy lelki tanítómester vezetése alatt a bhakti jóga szabályozó elveit követni, az még mindig elérheti a tökéletes szintet, ha a legfelsőbb úrért tevékenykedik. Hogy miképpen kell ezt tennie, azt a 14. fejezet 55. verse már elmagyarázta. Az embernek támogatnia kell a Krisna tudat terjesztésének ügyét. Sok bhakta fáradozik azon, hogy a Krisna tudatot terjessze és segítsége van szükségük. Ha valaki nem képes közvetlenül a bhakti jóga szabályait követni, akkor segíthet ebben a munkában. Minden törekvés igényel valamennyi földet, tőkét, szervezést és fáradtságot. Egy üzleti vállalkozáshoz hasonlóan Krisna szolgálatában is szükség van lakóhelyre, pénzre, munkára és szervezésre. Az egyetlen különbség az, hogy az üzletelő materiálistát érzékei kielégítésének vágyahatja. Ugyanez a munka azonban lelkivé válik, ha Krisna öröméért végzi az ember. Ha az embernek van elegendő pénze, akkor a Krisna tudat terjedése érdekében segíthet egy irodaépület vagy egy templom felépítésében, vagy a Krisna tudatú irodalom nyomtatásában. Számos területen segíthet, csak akarnia kell. Ha valaki képtelen munkájának eredményét felajánlani, akkor legalább keresetének egy bizonyos százalékát szentelje a Krisna tudat terjesztésére. A Krisna tudat ügyének önkéntes szolgálata segíteni fog az Isten iránti szeretet síkjának eléréséhez, ahol az ember tökéletessé válik.
Köszönöm szépen! Ugye előfordulhat, hogy valakinek a bhakti jóga szabályozó elveinek a szigorú követése még nehézséget okoz, vagy nincs annyi ideje, vagy még más egy irányú kötelezettségei vannak, de szeretne fejlődni a Krisna tudatban. Itt Krisna mondja, hogy jó, akkor valaki dolgozzon az ő számára, hogy akkor munkájának az eredményét ajánlja fel, vagy a munkájának eredményének egy részét. És hogyha valaki ezt csinálja, akkor lépésről lépésre ezt képesíteni fogja arra, hogy tudja még jobban gyakorolni az odaadó szolgálatot, és fejlődjön előre az Isten iránti szeretet megtapasztalásával. Jó, ehhez valaki egy kérdés. Tehát, hogy itt Krisna ad különböző módszereket. És akkor itt mondja a következőt. Hogyha valaki ezt se tudja csinálni, hogy nem tud Krisnáért dolgozni, akkor milyen lehetőség van, megkérjük Guruttam Prabhut, hogy olvassa fel nekünk.
Ha azonban képtelen vagy tudatodat rám irányítva dolgozni, akkor próbálj lemondani tetteid minden gyümölcséről, és horgonyozz az önvalóban. Magyarázat. Előfordulhat, hogy társadalmi, családi, vallási vagy más akadályok miatt az ember képtelen még arra is, hogy támogassa a Krisna tudat mozgalmát. Ha közvetlenül venne részt a Krisna tudatú tettekben, kivívná családja tiltakozását, vagy más akadályok merülnének fel. Az ilyen embernek azt ajánlják, hogy áldozza fel tettei felhalmozódott eredményét valami nemes célra. A védikus irodalom leírja ennek a folyamatát. Számos leírás található az áldozatokról és a telihold napján végzendő különleges szertartásokról, valamint azokról a tettekről, amelyeket az ember előző cselekedetei gyümölcsét használja fel. Az ilyen módon cselekvő fokozatosan elérheti a tudás szintjét. Az is gyakran előfordul, hogy valaki, akit a Krisna tudatos tettek egyáltalán nem érdekelnek, adakozik egy kórház vagy más társadalmi intézmény javára, lemondva a munkája gyümölcséről, melyet oly sokat dolgozott. Ez a vers is ajánlja ezt, mert a munka gyümölcséről való lemondással az ember lassan, de biztosan megtisztítja elméjét, és ezen a szinten már képes lesz megérteni a Krisna tudatot. Természetesen a Krisna tudat nem függ semmilyen más tevékenységtől, mert maga a Krisna tudat képes megtisztítani az elmét. De ha valaki nem tudja elfogadni a Krisna tudatot, mert akadályok állnak az útjában, akkor próbáljon legalább megválni munkája gyümölcsétől. Ebből a szempontból nézve elfogadható a társadalomnak, egy közösségnek vagy a nemzetnek végzett szolgálat, a hazáért hozott áldozat, stb., mert ezáltal az ember egy napon eljuthat a legfelsőbb Úr tiszta odaadó szolgálatának szintjére. A Bhagavad Gita 18.46 ezzel kapcsolatban azt írja, Yata Pravrittir Bhutanam. Ha valaki elhatározta, hogy áldozatot hoz a legfelsőbb cél érdekében, akkor még ha nem is tudja, hogy a legfelsőbb cél Krishna, az áldozat folyamata révén fokozatosan megérti majd.
Köszönöm szépen. Még Srila Prabhupád írja a magyarázatban, hogy előfordul, hogy valaki a tettének az eredményét nem tudja Krishnát felajánlani, mert azzal tudja a családja tiltakozását, vagy más akadályok kerülnének fel. De mindenki, aki dolgozik, az ragaszkodik a tetteinek az eredményéhez. És ahhoz, hogy ezt megtisztítsa az ember, ezt a ragaszkodást tisztítja a szívéből, akkor azt az eredményt, amihez ragaszkodik, akkor ajánlja fel valamilyen áldozatképpen, valamilyen nemes célra. Ugye itt azt írja, hogy egy kórházépítés, vagy a hazának végzett szolgálat, stb. Ami által lemond a tetteinek az eredményéről. Ugye itt van egy lépcső. Spontán odaadó szolgált, szadana bhakti, dolgozni Krisnáért, lemondani a tettek eredményéről. Amikor valaki ragaszkodik a tetté eredményéhez, az ide fogja kötni az anyagi világba. És hogyha gyakorolja ezt, hogy lemond a tetteinek az eredményéről, akkor azt írja így, hogy akkor meg tudja tisztítani az elméjét. Mert akkor tisztul ettől a ragaszkodástól. Lassan, de biztosan megtisztítja az elmét, és akkor képes lesz megérteni a Krisna tudatot, és megértésre tesz át. Amikor valaki nem mond a tetténél az eredményéről, akkor kap tudást belülről. Mert csökken ez a ragaszkodás a szívében. Jó, ehhez valakinek kérdés. Hogyha valaki ezt se tudja csinálni, kérjük meg. És itt, hogy olvassa fel neki a 12. verset.
Ha ezt sem tudod megtenni, akkor fogj a tudás művelésével. A meditáció azonban jobb a tudásnál, a meditációnál pedig a munka gyümölcséről való lemondás, mert az ilyen lemondás hatására az ember elméjét béke árasztja el. Magyarázat. Ahogyan az előző versekben olvashattuk, kétféle odaadó szolgálat létezik. A szabályozó elvek betartása, valamint a teljes vonzolás és szeretet az Istenség legfelsőbb személyisége iránt. Akik valóban képtelenek követni Krisna tudat elveit, azok számára jobb a tudás művelése, mert ennek segítségével az ember megértheti igazi helyzetét. A tudás fokozatosan elvezet a meditálásig, mely által lassanként megértheti az Istenség legfelsőbb személyiségét. Vannak olyan folyamatok, amelyeket végezve az ember arra a következtetésre jut, hogy ő a legfelsőbb. Ezeket azok részesítik előnyben, akik nem tudnak odaadó szolgálatot végezni. Ha valaki még így sem tud meditálni, akkor végezze a védikus írásokban a brámanák, a satriák, vajsják vagy sudrák számára előírt kötelességeket, melyekről a Bhagavad Gita utolsó fejezetében olvashatunk. Minden esetben ne kell azonban mondania munkája gyümölcséről, azaz karmája eredményét valami jó célra kell áldoznia. Összefoglalva elmondhatjuk, hogy az Istenség legfelsőbb személyisége a legfelsőbb cél eléréséhez két út vezet. A fokozatos fejlődés és a közvetlen folyamat. A Krisna tudat odaadó szolgálat a közvetlen út, míg a tettek gyümölcséről való lemondás fokozatos fejlődés jelent. Ezután juthat el az ember a tudás, majd a meditáció, aztán a felső lélek megértésének szintjére, végül pedig felemelkedik az Istenség legfelsőbb személyisége síkjára. Az ember tehát a közvetlen vagy a fokozatos folyamatot egyaránt választhatja, és az utóbbi szintén jó, hiszen a közvetlen módszer gyakorlása nem mindenki számára lehetséges. Meg kell azonban értenünk, hogy Arjunának azért nem javasolja Krisna a közvetett folyamatot, mert ő már a legfelsőbb úr szeretetteljes odaadó szolgálatának szintjén áll. Ez azoknak való, akik még nem jutottak el eddig. Nekik a lemondás, a tudás, a meditáció, a brahman és a felső lélek megvalósításának lépésről lépésre történő folyamata ajánlott. A Bhagavad Gita azonban közvetlen folyamatot hangsúlyozza, és mindenkinek azt tanácsolja, hogy lásson hozzá és hódoljon meg Krisna a Istenség legfelsőbb személyisége előtt.
Köszönöm szépen. Hát, hogyha valaki még nem tudja mondani egy munka eredményéről, akkor fogjon a tudás művelésébe, meditáció jobb a tudásnál. Tehát, hogy itt egy nagyon szép, lépcsőzetes folyamatot látunk, ahogy bárki valahol, mindenki be tud kapcsolódni. És itt mondja Prabhupád a magyarázatban, hogy a legfelsőbb személyisége eléréséhez két út vezet, a fokozatos fejlődés és a közvetlen folyamat. Arjunának a közvetlen folyamatot javasolta Krisna, de vannak, akik, mivel nem tudják ezt elfogadni, akkor a fokozatos fejlődés ajánlott. Tehát, hogy aki amit el tud fogadni, akkor azt gyakorolja. Ugye itt már mindannyian elfogadtuk a közvetlen utat, a odaadó szolgált gyakorlását, de látszik, hogy Krisna nagyon széles látókörű. Nem szektariánus, hanem belefér mindenki. Tehát, hogy ebben belefér mindenki. Ugye, még hogyha valaki nem is tudja Krisnát közvetlenül elfogadni, akkor legalább mondjon a tettének az eredményéről. És Krisna, akkor látszik, hogy nagyon széles látókörű, és próbál segíteni mindenkinek. Jó?
És itt ezek a versek végül is megfeleltethetőek, így jöjjön be létre,
nem van. Uh-huh. Egy szempontból. Jó, más kérdés ehhez. Tehát ez egy nagyon fontos része a Bhagavad Gita-nak, az odaadó szolgáltatnak a különböző szintjei. És nekünk is tisztában kell lennünk ezzel, hogy amikor mi gyakoroljuk az odaadó szolgáltat, hogy próbáljuk minél jobban csinálni, és tudjuk, hogy mit akarunk elérni. Tehát, hogy nem csak gyakoroljuk a Krisna tudatot azért, mert valaki mondta nekünk, hanem azért, hogy tudjuk, hogy mit akarunk elérni. Amikor tudjuk, hogy mit akarunk elérni, hova akarunk eljutni, akkor az a folyamat, az a lehető legkevesebb időt fog elvenni. Nem, hogyha valaki csak nem tudja, hogy miért csinálja, hát csak mondták nekem, hogy énekeljem a Hare Krisnát, hanem az jó, de nem elég jó, hanem hogy tudjuk, hogy miért énekeljük a Hare Krisna mantrát, miért végzünk szolgálatot. Ugye amikor csinálunk valamit, akkor mindig meg kell kérdezni, hogy miért? Miért imádjuk Tulasi Devit, miért énekeljük a Hare Krisna mantrát, miért imádjuk Gornitájt, miért osztunk könyvet, miért csinálunk mindent, miért társulunk a bakkákkal. Tehát, hogy mindennek van egy módja és egy alapvető tudása, és hogyha ezt tudjuk, akkor nagyon hatékonyan tudunk előre menni az odaadó szolgálatban. Jó, ehhez még valakinek kérdés?
Lehet, hogy nem fogom tudni értem, és megkérdezni, csak ez végott, hogy egy kicsit zavaros, hogy a karmióban azon a szinten, amikor végül is már ilyen iskán karmióban, hogy nincsenek nagyon anyagi információk, hanem végül is mindent felel a tetejének az eredményét Krisnának, akkor az mivel nem teljesen értem a különbséget, hogy ez odaadó szolgált, tehát a bhakti yoga és ez a niskám karma yoga, ez miben
mi a különbség?
Különbözik, igen.
Igen, tehát niskám karma yoga szinten, aki minden tettének az eredményét felajánlja Krisnának. És a bhakti yoga is minden tettének eredményét. A különbség az az, hogy a bhakti yogi az, hogy kapja az odaadó szolgálatot, és a niskám karma jogi, ő kiválaszt, hogy én ezt akarom csinálni, és ezt ajánlom Krisnának. Tehát ott van benne, hogy én ezt akarom. És a bhakti yoga pedig az, hogy Krisna mit szeretnél, mit csináljak. Tehát, hogy ez a fő különbség. Mert más, amikor mondjuk akarunk örömet szerezni valakinek, hogy próbálom, hát én ezt tudom csinálni, nem tudom én. kertész vagyok, én tudok neked egy, nem tudom, egy kosár almát hozni. Vagy a másik, hogy megkérdezem, hogy mit szeretnél tőlem, és akkor azt csináljuk. Tehát, hogy ez a fő különbség. Az egyik azt csinálja, amit Krisna akar, a másik pedig, amit csinál, azt ő akarja, azt Krisnáért akarja, de ő azt akarja csinálni. Ez a különbség. Jó? Más?
Van egy kérdésem, hogy van valakinek egy jó vállalkozása, vagy csinál valamit. De fel szeretné ajánlani tetteinek gyümölcsét, mondjuk egy vesz egy jó autót, az Krisnának. De ezt ő fogja továbbra is élvezni. Ezt kell elképzelni, ezt hogyan kell felajánlani, vagy ezt oda kell adni a közösségnek, vagy ezt...
Tehát, hogy ennek a felajánlásnak praktikusnak kell lenni, hogy azt most az autót azt magadnak vásároltad, vagy Krisnának. Tehát ugye, mert igazából itt ezekben mindig a tudat számít, tudat nagyon fontos. És amikor a karma jogának, annak egy praktikus dolognak kell lenni, igen, hogy én adok valamit Krisnának. Ugye karma joga, valaki mondjuk kertész, és te vannak gyümölcsfái, vagy zöldséges kertje, akkor az praktikusan azt jelenti, hogy a gyümölcsének egy részét elhozza, és akkor felajánlja a gornitájnak, hogy a pucsárik abból készítsenek a gornitájnak. Vagy hogyha valaki olyat csinál, ami mondjuk, nem tudom, hogy ami nem közvetlenül felajánlható, akkor a tetteinek az eredménye az a pénz, amit megkeres, akkor abból ajánl egy részt, hogy amennyit szeretne, amennyit tud Krisna szolgálatára. Ez konkrétan azt jelenti. Tehát az nem csak azt jelenti, hogy valaki dolgozik a, nem tudom, a Suzuki gyárba, és akkor az összes autót felajánlja, miközben szereli össze Krisnának a szolgálatára, mert ez túl... Nem vízből mondom, mert ezt tőlem kérdezték, hogy ott dolgozik, és akkor hogy lesz a... Tehát, hogy ő munkájának az eredményét fel kell ajánlani, ő Suzuki-kat gyárt, ott a gép soron, ugye, és akkor most minden Suzuki-t ajánlja fel, és nem pont azt jelenti, mert... Tehát, hogy annak praktikusnak kell lenni, tehát, hogy amit felajánl, az tényleg Krisna szolgálatára kell. Tehát, hogy az azt jelenti, hogy ő ott dolgozik, és akkor a fizetésének egy részét fel tudja ajánlani Krisna szolgálatára, azt jelenti karma joga. Vagy hogyha tényleg ő mondjuk, ő egy gyártulajdonos és Suzuki-kat gyárt, akkor mondjuk ad egy autót a szankirtanosoknak, amivel ők kiállnak szankirtanon. Tehát, hogy volt ilyen, hogy volt egy olyan személy, aki szponzorált egy szankirtan lakóautót, hogy a pakták tudjanak azzal könyvet osztani menni. És akkor ez egy praktikus olyan, ami Krisna szolgálatára van. Hogy ugye itt építették ezt a templomot, ezt nagyon sok bakta segítette, aki építette, Svidelszky Tibor Prabhu, ő volt a fő, ugye főépítész ő volt, neki ez a szakmája, és ő bakta, és akkor ezt így ajánlotta Krisnának a szolgálatára, meg sok bakta dolgozott. Voltak, akik munkások voltak, de voltak, akik a munkájukkal segítették a templomnak.
Svidelszky.
Nem
van
olyan
nagy cél,
nem?
Nem
van olyan nagy cél.
Nem
Az egy másik. Tehát, hogy ez a karma joga, ez egy praktikus, vagy amikor építettük a templomot Krisna völgybe, akkor ott is voltak, akik hoztak építőanyagokat, nem tudom, voltak ilyen tüzér, volt egy bakta, vagy... Bakta is volt valamennyire, nem volt olyan nagyon bakta, de valamennyire szimpatizás volt a baktákkal, és akkor építőanyagokat hozott a templom építéshez. Most azt jelenti. Jó, más kérdés? Jó, olvasom tovább.
Nagy részt a szerve után, nem, ha hétre akar, mi a éve csak, mi a mira, ankara, számadóha, sukrák, semmi, szántus, tushá, szatátanyú, mi hiatat ma, dithanán is saját. Máj árpítá, mamú, mutri, jó megbaktá, szemé, priá. Aki nem ír így, hanem minden élőlény kedves barátja, nem kézeli tulajdonosnak magát, és mentes a hamis egótól, boldogságban és boldogtalanságban egyaránt egyensúlyozott, türelmes, mindig elégedett, önfegyelmezett, nagy elszántsággal végzi az odaadó szolgálatot, valamint elmét és értelmét rám szögezi, és az én baktám az nagyon kedves nekem. Magyarázat. Az Úr ismét a tiszta adó szolgálatról beszél, és ebben a két versben leírja a tiszta bakta transzcendentális tulajdonságait. Tiszta bakták, a körülmények sohasem zavarják meg, és nem érít senkire. Nem válik ellensége, ellenségévé sem, mert úgy gondolja, ez az ember hajnali bűnös tetteim visszahatásaként válik most velem az ellenségeként. Jobb hát eltűnni, mint sem szembeszállni vele. Srimad Bhagavatam 10.14.8 írja. Tatte Nukampam Susamvig Samalo Punjana Évát Makritam Vipankam. Ha baktának szenvednie kell, hogy megpróbáltatások érik, azt az Úr kegyének tekinti. Így gondolkodik. Múlbéri bűnei visszahatásaként sokkal többet kellene szenvedne. Nem más ez, mint a legfelsőbb Úr kegye, hogy nem kapok meg minden büntetést, amit megérdemelnék. Az Istenség legfelsőbb személyisége egyéből csak egy keveset kapok belőle. A bakta éppen ezért a sok szenvedés ellenére is örökké nyugodt, csendes és türelmes. Mindig kedves mindenkihez, még ellenségeihez is. Nyilván arra utal, hogy a bakta nem tulajdonít nagy fontosságot a testtel kapcsolatos kényelmetlenségeknek és problémáknak, mert jól tudja, hogy ő nem az anyagi test. Nem azonosítja magát a testével, így mentes a hamiságunktól, valamint a boldogságban és a boldogtalanságban egyaránt kiegyensúlyozott. Béketűrő, és megelégszik annyival, amit a legfelsőbb Úr kegyéből kap. Nem törekszik a nehezen elérhető dolgok megszerzésére, ezért mindig örömteli. Ő a teljesen tökéletes misztikus, mert rendíthetetlenül követi a lelki tanítomesterétől kapott utasításokat, és mivel uralkodik érzékszervei fölött, rendkívül eltökélt. A hamis ellenérvek nem ingatják meg. Semmi sem tudja eltéríteni szilárd elhatározásától az odaadó szolgálatban. Teljesen tudatában van annak, hogy Krisna az örökkévaló Úr, ezért senki sem képes megzavarni őt. Mindezek a tulajdonságok lehetővé teszik számára, hogy teljes egészében a legfelsőbb Úrra rögzítse az elmét és intelligenciáját. Az odaadó szolgálat síkját minden bizonnyal nagyon kevesen érik el, de az odaadó szolgálat szabályozó elveit követő bakta biztos sikerre számíthat. Az Úr továbbá kijelenti, hogy az ilyen bakta nagyon kedves számára, mert mindig örömet okoz neki tettékbe, melyeket teljes Krisna tudatban hajt végre.
Köszönöm szépen! A következő versekben felsorolást fogunk hallani különböző tulajdonságokról. És itt a Srila Prabhupada magyarázatában azzal kezdi, hogy egy bakta nem válik ellenség ellenségévé, mert úgy gondolja, hogy ez az ember hajdani bűnös tetején visszahatásaként bánik most velem így, ahogy bánik. Yudhisthira Maharajnak volt egy olyan neve, hogy Ajata Satru, vagy akinek nem született ellensége. És ez egy nagyon érdekes kijelentés, mert hogyha kinyitjuk a Bhagavad Gita-t, akkor itt felsorakoznak a kóravák, akik Yudhisthira Maharaj ellenségeinek tartják magukat, ugye hatalmas nagy háború kerekedik ki belőle. A Yudhisthira Maharaj ennek ellenére senkit nem látott az ellenségeként. Amikor számüzetésben voltak, és nem tudom melyik erdőbe tartózkodtak éppen, akkor a kóravák, hogy bosszantsák a pándavákat, elmentek oda a mellettük lévő erdőbe, és egy hatalmas fesztivál tartottak, és hatalmas nagy bőséggel, nagy lakomák, és kijöttek királyi pompával azért, hogy így megfricskázzák ugye Yudhisthira Maharajot, hogy látod, ti ott az két, akik éltek az erdőben, mi pedig így élvezzük az életet. És Indra nagyon megharagudott ezért Duryodhanra, és elküldte a gandarvákat, hogy győzzék le a kóravákat. És eljött egy sereg gandarva, és háborúztak, és szinte már legyőzték a kóravákat. És amikor ezt megtudta Yudhisthira Maharaj, akkor elküldte Bhimát és Arjunát, hogy mentse meg Duryodhant. És akkor Bhima ezen nagyon beakadt, hogy hát itt vannak, ráadásul száműztek bennünket, becsaptak, és most igazából azért jöttek el, hogy itt kérkedjenek a vagyonukkal, és akkor bolondot csináljanak belőlünk. akkor Judis Timás mondta, hogy igazából mi egy család vagyunk, még hogyha van nézeteltérés, és akkor van egy közös ellenség, akkor mi egy családként lépünk fel. És akkor Arjuna és Bhima akkor megvédte Duryodhant és a kóravákat. Tehát, hogy Judhisthira Maharaj egyáltalán nem tekintett Duryodhanra úgy, mint az ellensége. Lehet, hogy Duryodhan úgy tekintett rá. És amikor Arjuna ezt megcsinált, akkor Duryodhan mondta, hogy nagyon elégedett vagyok el, kérje egy áldást. És akkor mondta Arjuna, most nem kérek semmit, vagy lehet, hogy később fogok kérni. És ez később Arjuna fogja használni, amikor a Bhishma dévetnek mondja Duryodhan, hogy ölje meg a pándavákat. És a pándaváknak kikészített 5 veszőt, amivel a következő nap mind az 5 pándavát meg fogja ölni Bhishma dév. És Krishna tudta, hogy Bhishma dév ezeket a íveszőket minden harcosi potenciájával felhatalmazt egy áldozat keretében, hogy képes legyen megölni a pándavát. És amikor vége lett az aznapi harcnak, mondta Arjunának, hogy menjél el, és kérd el ezeket a íveszőket. És ezeket a íveszőket Duryodhan elkérte Bhishmától, hogy ő magánál tartja éjszaka, hogy nehogy elvesztenek ezek a vesző. És amikor átment Arjuna, mivel egy család voltak, napközben harcoltak, este pedig együtt voltak. Együtt vacsoráztak, és akkor másnap reggel fölálltak a csatatéren, és harcoltak egymással. És átment Arjuna, és Duryodhan nagyon szépen fogadta, mit szeretnél, bármilyen kívánságokat teljesíten, még hogyha azt akarod, hogy Judhisthira legyen a király, azt is elfogadni, mondta. Arjuna satria volt, nem akart Alamizsnát elfogadni, de mondta, hogy ígérted nekem, hogy teljesíted egy kívánságomat. És mondta Duryodhan, igen, jó, add oda nekem azt az 5 íveszőt. Kérdezte, honnan tudtad, hogy ez létezik, ez a 5 vesző? Mondta, hogy Krisnától. És akkor Duryodhan szembesült megint azzal, hogy a pándavákat Krisna segíti. De visszatérve erre, hogy Ajata Satru, vagy egy baktának nincs ellensége. Azért, mert bakta tudja, hogy igazából, amiről délelőtt már beszéltünk, én vagyok a saját magam legnagyobb ellensége. És amikor valaki igazából félelem nélkülje, annak az az alapja, hogy nekem igazából mástól nem kell tartanom. Én együtt vagyok, mindig saját magammal, és hogyha akkor nem félek, akkor mástól már nem kell félni. Ugye itt vagyok, ott ülünk a szobánkban, és hogyha akkor nem félünk saját magunktól, akkor igazából mástól se kell. Mert mindenki más sokkal kevesebb problémát tud okozni, mint saját magunkban. És azért a bakta tudja, hogy ez a személy, még hogyha ellenségesen bánik is velem, az én múltbeli rossz cselekedeteimnek a visszahatásaként bánik úgy velem. Ezért nem mérges arra a személyre, hanem eltűnik, mert ez a következménye a múltbeli tetteimnek. Itt még van egy, ami megragadta a figyelmemet, hogy egy bakta mindig elégedett. Ugye elégedettség az azt jelenti, hogy elégedetnek lenni azzal, ami van. Ugye, hogyha valaki materialista, akkor mindig elégedetlen, mert mindig többre vágyik, mint amilyen van. De elégedettség az azt jelenti, hogy pont azzal elégedett, amilyen van. Hogyha kevesebb van, akkor azzal elégedett, hogyha van egy kicsit több, akkor azzal elégedett, lehet, hogy megosztja másokkal, de elégedett azzal. Ezzel kapcsolatban eszembe jut egy történet, Szokratészről azt meséltem már? Szokratész elégedettségéről? Nem emlékszik. Volt egy... Szokratész nagyon szegény volt. Igazából gyűjthetett volna magának, de szegény volt. Egy ruhája volt, amit viselt, egy nagyon egyszerű házban lakott, és igazából nem volt semmije. Volt. Házas volt felesége, de nagyon szegénynél. És akkor a barátai biztatták, hogy Szokratész, hát annyi tanítványod van, miért nem kérsz tőlük valamit, miért élsz ilyen szegénységben. És akkor Szokratész mondta nekik, hogy